reggel 12 óráig. Civil Rádió.
A Kaposi Ifjúság segítő magazin következik. Lehet-e nálunk béranyaságot vállalni? Erről a témáról fogunk beszélgetni Tamási Erzsébettel, Sári Keszterrel és Narvatyit Zoltánnal. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntöm a vendégeimet a ma este. Minden hárman ülnek itt a vendégek, mind a három vendég gyakorlatilag a mai témára felkészült ember, és először is elnézést szeretnék kérni mindenképpen a hallgatóktól az előző intermezzóért, de szeretném, ha bemutatkoznának, kik ülnek itt, hiszem sorban, kivel ülök itten.
Tamás Erzsébet vagyok, és a Pázmány Katolikus Egyetem jogi karának az oktatója.
Igen.
Sári Keszter, Országos Kriminológiai Intézet, és elsősorban kérdezőként szeretnék jelen lenni.
Mindenki ilyen, igen, és?
Navratil Zoltán vagyok, és a Pázmány jogi karának vagyok a docense.
És mind a hárman valamilyen módon arra készültek, hogy beszélgetünk erről a témáról, ami egyébként szerintem nagyon sok embernek kérdése, hogy lehet-e béranyaságot vállalni, mindenki más diszpozícióból, más megközelítésből veti ezt a dolgot fel. Először hadd kérdezem, jogilag lehet-e Magyarországon béranyaságot vállalni?
Jogilag nem lehetséges Magyarországon a béranyaság, sem pedig annak az ingyenes formája a dajkaanyaság.
Ez azt jelenti, hogy van egy törvény, ami azt mondja, hogy tilos béranyának lenni, vagy esetleg más módon tilos? Mert ugye én úgy olvastam, hogy nincs ilyen, azt mondták nekem.
Hát a helyzet az úgy néz ki, hogy a PTK az kifejezetten rögzíti, hogy kiminősül a gyermek anyjának, és a gyermek anyja az, aki a gyermeket megszüli. Őt kell tehát anyakönyvezni, hogyha más személyt anyakönyveznek, akkor az családi jogállás megváltoztatásának számít, és a büntető törvénykönyvbe ütközik.
Hát akkor ilyen szempontból olyanról beszélünk, ami nem is törvényes ilyen módon. Úgy emlékszem, hogy egyébként amennyire itt olvasom itt az irodalmakban, és többek között a Zoltán írásaiban is, hogy ezzel a világon mindenhol másféleképpen van. Vannak országok, ahol minden szabad, van, ahol pedig teljesen tiltják. Hogy van ez? Mondjon egy-két példát, melyik országban, hol, mikor, hogy. Aztán menjünk, a lányokat is bekapcsolom, persze.
Hát talán meg lehetne említeni az Egyesült Államokat, ott Kalifornia tagállamba szinte bármit meg lehet tenni ezen a téren. Ugye meg lehet említeni más tagállamait az Egyesült Államoknak, ahol bizonyos szabályozott keretek között lehetséges, de például Angliában is az ingyenes formája az megengedett.
Ingyenes formáját, ugye, és most rendezzük a fogalmakat is, amely itt van. Itt vagyunk, és aztán szerintem még bekapcsunk egy-két nemzetközi példát, ha már a hazai viszonylag kevés, és ugye rakjuk össze a fogalomrendszert. Mi az, hogy béranya? Meg ugye ez egy fogalom együttes, ebben sok minden bele tartozik, de nem minden béranya. Ki a béranya, például kérdezem én?
Csak a jogász.
Hát a magyar nyelv szépségeit kihasználva szerintem, ugye pótanyaként lehetne egy kategóriát felállítani arra, amibe belefér a dajkaanya fogalom, illetve a béranya fogalom. Ugye a dajkaanyával lehetne illatni, vagy ezzel a szóval lehetne illetni azt a nőt, aki ingyenesen, emberbaráti szeretetből vállalkozik egy gyermek kihordására, és a béranya kifejezés pedig már jelezheti a vállalásnak, vagy ennek az idézőjelbe tett szolgáltatásnak a vízterhességét.
Tehát egy kereskedelmi gazdaság ügylet, ha úgy tetszik ez
erre. Hát mondhatjuk így is, igen. Aha.
Számomra izgalmas volt nagyon az írásában az, hogy felmerült, hogy a túloldalon, tehát tulajdonképpen a szándékolt szülő kifejezésre is, vagy jelenségére is több kifejezést alkalmaznak.
Mi az, hogy szándékolt szülő?
Miről van itt szó? Ezt az oldalt is tegyünk már tisztán, mert valahogy nekem az érzésem, hogy még a béranyaságról valamilyen fogalom felmerül, de együtt célszerű nyilván a kettőt értelmezni.
Hát ezt külföldön alkották meg, próbáltak elméleti modelleket kidolgozni, hogy jogilag kiminősüljön a gyermek anyjának, illetve kiminősüljön a gyermek szülőjének, és ugye ez a szándékmodell, ez azt akarja, hogy ugye mindig azzal kapcsolatban merült föl, hogyha valami probléma adódott. Tehát például a béranya vagy a dajkanya nem akarta átadni a gyermeket, mert meggondolta magát, vagy például fogyatékkal született meg a gyermek, és akkor már a megbízó szülőnek nem kellett, és hogyha a jogvitára került sor, akkor a bíróságok általában, mondjuk az Egyesült Államokban mindig azt vették figyelembe, hogy kinek az akarata vagy a szándéka irányult elsőként arra, hogy egy gyermek megszülessen. Uh-huh. És ugye mindig a megbízó szülőnek a szándéka, akarata irányult elsőként erre, és ezért őt minősítette a bíróság a gyermekjogi szülőjének.
Uh-huh. Ez elég fura fogalom tulajdonképpen, mert ha nálunk itt nincs gyakorlat, az értelemben talán szándékos szülőse lehet, ugye fogalmazhatunk így. Bár azt gondolom, hogy ma a szándék fogalma egyébként sok ember számára, amikor a kapcsolatokat teremtenek a fiatalok, akkor szokott létrejönni, hogy hány gyereket akarunk, ugye? És egy kicsit ez a szándék, meg természetesen ez a konkrét ügylethez kapcsolódó szándék, az két különböző dolog, ugye nincs, így gondolom ezen a szinten. Remélem, hogy ez így is van. De tegyünk még rendbe fogalmakat. Ugye a dajkanyaság, ugye nem kérünk tőle érte pénzt, és általában az a dajkanya, a béranya, aki ő tetszik kereskedelmi alapon. Van-e még szereplő? Ugye akkor van a szándékolt szülő. Ugye ez a harmadik történet. Ugye vannak-e még ide kapcsolódó fogalmak, mert ugye azokat is rakjuk rendbe, és utána bánjunk egész órában folyamatosan szabadon ezekkel. Van-e még ide tartozó fogalom? Talán nincs is több, ugye?
Lehet a szándékolt szülők, illetve a kívánság szülőnek lehetne még nevezni, mondjuk erre egy német szó van, ami ezt elég jól visszaadja, ugye megint csak a magyar nyelv szépségeit kihasználva, illetve hát ott van ugye a már megszületett gyermek, akinek szintén hát az érdekeit, ugye mondjuk egy jogi szabályozás megalkotása során szintén figyelembe kell
venni. Mennyire lehet figyelembe venni egyébként a gyerek érdekeit, és tudunk-e arról bármit is mondjuk kutatások alapján, kérdezem itt Tamási Erzsébetet is, hogyha megszületett, világra jött már több ilyen gyermek, akkor az ő élményeikről, vagy a szülőhöz fűződő viszonyáról tudunk-e bármit is?
Nem igazán kutatok ezt a témát, de én azt hiszem, hogy ennek van egy másik aspektus, ami legalább annyira érdekes. Azt, hogy ez a világnak nem minden részén egy meglepetés, hogy nem egy anyja van egy gyereknek. És a világ egyharmadán nálunk ebben a fejlett világban van csak az, hogy egy nukleáris család, egy nukleáris családban van apa, meg anya, meg gyerek. De hát ugye, ha csak a magyar nyelvet nézzük, van nagyanya, van keresztanya, van anyaféle van, aki az anya funkcióját látja el, és egy törzsi társadalomban ott nem volt probléma az, hogy hány anya van egy gyereknek.
Na, igen, de nálunk azért tehát evidenciaként számolunk az, hogy valakinek mondjuk így két van. Anya van, attól is sokot kapunk, meg ahogy a tanulmányból kérdőt volt olyan, ahol nincs szülő, tehát hogy ilyen megoldás.
Egyáltalán kiről van szó, mert ugye az, hogy ki a célcsoport. Mert ugye azt lehetne mondani, hogy azért mondjuk azok nem játszanak ebbe a történetbe, akik nem normálisan születik a gyerekek. Ugye azok nem számolnak, azokkal nem számolunk. Azokkal sem számolhatunk ebbe a történetbe, akik lemondtak arról, hogy gyereket akarnak, mert majd örökbe fogadnak. Itt tulajdonképpen egy bizonyos célcsoportról lehet beszélnünk, akik nem mondtak le, hogy gyereket akarnak, szeretnének genetikailag tovább öröklődni, fogalmazunk ilyen módon. Ez egyik célközönség, a másik pedig, aki a saját magát, ha úgy tetszik, testét ajánlja ebbe a történetbe, az egy másik szereplő. Kik ők?
Hát az egy teljesen egyértelmű dolog, hogy itt egy kereskedelmi, főleg kereskedelmi ügylet van, tehát egyrészt vannak, akiknek van pénzük arra, hogy ezt megoldják, és vannak, akiknek nincs pénzük, de szeretnének ebben részt venni. Tehát ez egy pénzkereseti lehetőség az egyik oldalon, kivéve akkor, hogyha ez dajkanyaság, tehát hogyha ebbe az van, hogy akár a...
Ez tényleg csak pénzkereseti dolog? Mert azért...
Ez én nem gondolom, hát ez egy olyan kis réteget érint, tehát ez nem egy tömeges jelenség. Hogy béranya legyen valaki, vagy hogy dajkanya legyen valaki. Ez nem egy tömeges jelenség. És nyilvánvalóan ez az a réteg, akinek erre van pénze, aki ilyet meg tud engedni magának. Én nem hinném, hogy a társadalomnak van egy alsóbb rétege, ahol egyébként is több a gyerek. Tehát nem gondolom, hogy ez egy... Inkább én itt pénzt látok a történetben.
Oké, mert egyébként olvastam nem túl régen valahol, nagyon sok emberbaráti mondatokat olvastam egy-két helyen, ahol azt mondta valaki, valaki, hogy ő rettetesen fontosnak tartja, hogyha az ő bokona, hozzátartozója, ismerősének ilyenfajta belső késztetése van, hogy segítsen, mert nem mást akar, csak segíteni akar, és ha így tud segíteni a nagynényének, unokatestvérnek, csodatügykinek, akkor ezért miért köveznék őt meg, tette föl.
Ez nem is megkövetés kérdése, hanem nyilvánvalóan megint a rokonság az, ami ebben szerepet játszik, és ez egy nagyon régi és nagyon ősi dolog. Uh-huh. Tehát ez hogy a rokonok segítik egymást, akár ilyen genetikai módon is, biológiával, az nem egy újdonság. Azt hoztuk magunkkal nagyon-nagyon régről. Úgyhogy hány anyja van, meg apja van egy gyereknek, arra egy nagyon jó példa van, hogy van egy olyan törzsi is, akinél még néhány évtizeddel ezelőtt gyűjtötték, hogy nem tudják, hogy a sperma az egy spermából hogyan lesz gyerek, ezért minden, egy nagyon kicsi közösségről van szó, ahol például a nők sok férfivel fekszenek le, és azt mondják, hogy gyűjtik a spermát, és ha majd mindegyikből az a tulajdonság öröklődik majd, ami az adott férfiben megvan, és ahol végén majd lesz belőle egy
nagyon
gyerek.
Optimista,
tehát ez egy nagyon, nem csak optimista, hanem ez egy nagyon racionális hozzáállás.
Érdekes igazolása a kapcsolatok szaporítására.
Nem ebben a mentalitásban gondolkodnak a dolgokról, hanem nekik a szexualitás, meg hát mint a bonobó majmok. Hát most erre mit mondjak? Ez a kapcsolattartásnak egy formája, és az összetartásnak és az együttműködésnek egy formája. Ugyanaz, mint amit mi mondunk itt, hogy a rokonságnak segíteni. Ők ezt másképp gondolják, ahol ezt saját kis közösségeken belül csinálják ugyanezt.
Please don't worry, my brother, in this world we are all the same. We must find peace. We must find it together. It's not far away from your heart. You've got the good vibration.
Let your heart follow the rhythm when the voice gives you emotion. You have to feel peace when the butterfly dances in the sky. When you want to sing what you like, you've got the good sensation.
You've
got the good sensation. You've got.
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban lehet-e nálunk béranyosságot vállalni címmel? Tamási Erzsébettel, Sárik Eszter és Navratyi Zoltánnal kezdtünk el beszélgetni. Egy nagyon nehéz témát kezdtünk el, ami egyrészt ugye Magyarországon törvény szerint nem lehetséges. Ugyanakkor nagyon sokan beszélgetnek róla, elég sokféle módon jelent meg a közéletben, elmúlt időszakban sokféle cikk is született róla, és tudomásom szerint a világon sokféle módon értelmezik ezt a kérdést, ami nem túl régi téma. Talán a 70-es évek végén volt legelőször Amerikában, jól emlékszem, ilyen típusú próbálkozás annak idején, hogy volt egy béranyaság, de azóta sokféleképpen szabályozzák. Magyarországon mondom, a törvény nem teszi lehetővé, ugyan nincs írva, hogy tiltja, de nem teszi lehetővé, de néhány szomszédországban változó módon, Ukrajnában például teljesen szabadon lehet pénzért, vannak európai országok, ahol például lehet dajkanyaság, itt tartunk ezen a szinten, és próbáltuk tisztázni a fogalmat, annyit sikerült még, ha jól emlékszem, hogy a béranya, aki pénzért vállalja ezt a fajta aktust, a dajkanya az az ember, aki tulajdonképpen ember arra okkal, szomszédként, rokonként, ismerősként vállalja a segítséget, és foglalkoztunk még egy fogalommal, a szándékolt szülővel, vagy szándékszülővel, aki tulajdonképpen erre az egész ügyletre a kezdeményező, fogalmazunk nagyon ezt, itt tartunk. És aztán a Zsóka legvégén arról kezdett el beszélgetni, hogy azért rengeteg kultúrában sokféle módon közelítik tulajdonképpen önmagában az anya szerepet, vagy a nő szerepét. És ugye azt próbáltuk tisztázni, hogy itt nálunk ebben az egész témában nem mindenki érdekelt. Ebben a témában azok érdekeltek, akik nem nyugszanak bele, hogy ők szeretnének tulajdonképpen ebben az értelemben tovább folytatódni genetikailag, itt tartunk ezen a szinten. És ugye erre vállalkozó nők vannak, jelentős részében sokak szerint például nehéz társadalmi csoportokból, akiket könnyen lehet erre a dologra könnyen rábírni. Ezért is sok ember számára ez a kérdés, problematikus kérdés, hogy azok a hölgyek, akik erre vállalkoznak, ezt ők teljes szabad akaratukból teszik-e. És itt tartunk most ebben a pillanatban, vagy pedig tulajdonképpen ez a pénzzel tulajdonképpen lehet felülírni ezt a fajta nehéz műveletet. Tehát mondjuk rendben van-e az, hogy valaki ma béranyaságot vállal, kérdezem itt morálisan, lányoktól leginkább.
Az egész kérdés morális kérdés. Uh-huh. Tehát ez itt, hogy mondjam, az élet kezdete, meg az élet vége, az nem az ember felség területe. Tehát ehhez nekünk nincsen beleszólásunk, ezért aztán mi erről világnézeti vitákat rendezünk, mert hogy a képzeletünk az egyetlen, ami ebbe segít. És nyilván a jog pontosan látja, hogy azok a területek a legkevésbé szervezhetők, és legkevésbé foghatók meg, uh-huh. Mert ez a két pont, ez most a szülő a fontos, vagy a genetika a fontos? Ugye a nők esetében ez az alapkérdés.
Itt az élet kezdetben.
Ha szülöm a gyereket, uh-huh. akkor vagyok anya, vagy akkor vagyok, ha a genetikai részem van. És a béranyaságban csak akkor van, amikor genetikai örökös akarok lenni. Hát vállalat két teljesen a szülő anyától teljesen különböző. Tehát mind a lehet a spermát is, és a petesejtet is, nem attól, azoktól, akik majd a gyereket vállalják. És mégis béranyáságot
x-edik szereplő is bekerülhet a történelemben.
Ebbe a szerepbe. Tehát ez abszolút, a kérdés az, hogy milyen etikai és morális probléma van mögötte, mert a jog csak akkor tud valamit csinálni, hogyha valaki megmondja, hogy akkor így lentél.
De az a kérdezem, rendben van-e, hogyha egy nő erre vállalkozik? Most kérdezem én, mert ugye itt alapvetően az alapkérdés sok más mellett, hogy egy nő, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen én most nem élek jól anyagilag, és van egy ismerősöm, akinek tulajdonképpen szüksége lenne arra, hogy gyereke legyen, és én vállalkozom arra, mint nő, hogy tulajdonképpen az ő gyerekét kihordom, és ezért cserébe kérek jelentős összegű pénzt.
Ha rendben a testémet eladhatom, meg a májamból egy darabot, meg bármit, akkor...
Ez egy messzebb mutató kérdés, én is azt gondolom, és a tanulmánya alapján nekem mégis az volt a benyomásom, hogy bár én arra a csattanúra számítottam, megmondom őszintén, hogy lesz egy ilyen már csak a citációkán is, amivel ugye kezdődik a bibliai idézettel, hogy hát mégsem olyan jó ez az intézmény, és hogy számos aggály merül föl, de a tanulmányából számomra abszolút az derült ki, hogyha jogilag megfelelően körülbástyázzuk, ami mégiscsak közvetve egy morális feltétel szabásnak az írott verziója, mint hogy a jog más nem tud...
Hát kapaszkodó arról szól, igen, tulajdonképpen, hogy azért vállalkozom erre, mert jog lehetőséget teremt.
Hát de azért lehet jogilag szabályozni, mert azt gondolom, mert hogy valamiféle... Mik ezek a kapaszkodók? Én erre lennék kíváncsi. Tehát mi az, ami vele ezt, hogy mondjam, elfogadhatóvá lehet tenni, és...
Hát ugye sokféle megoldás vagy modell létezik, kezdve a teljes tiltástól, egészen a teljes megengedettségig, de hát ugye ez jogalkotói döntést igényel, hogy a jogalkotó az mondjuk, teszem azt, Magyarországon mit tart elfogadhatónak. Ugye amikor 97-ben az egészségügyi törvényt megalkották, akkor ott az ingyenesen vállalt dajkanyaságot elkezdték szabályozni. Voltak benne feltételek, hogy 25 és 40 év közötti nő vállalkozhat erre, kizárólag ingyenesen, olyan nő vállalkozhat erre, akinek már gyereke van, tehát tudja azt, hogy mit jelent a várandóság.
De ez a jogszabály 3 évig élt. 2000-ben már nincsen.
Soha nem lépett hatályba a 97-es szabályozás, és 2000-ben ki is vették teljesen az egészségügyi törvényből. Tehát a magyar jogalkotó valamiért nem tartotta elfogadhatónak.
Tehát ugye, tovább is áll a morális kérdés ebben az értelemben, mert ugye nem ennyire egyértelmű, mint amennyire mondja. Nekem az az érzésem. Tehát sok nővel alkalkodom a beszélgetést, vagy olvasok egy-két helyen írás, és azt mondják, hogy tulajdonképpen ez nincs rendben. Tehát tulajdonképpen egyfajta, úgy tetszik, kizsákmányolása a női testnek ez a dolog, hogy másnak kihordok én, tudom én, gyerekeket, és ezért cserébe pénzt kapok. Ez sokak szerint prostitúció.
Hát ezt végképp nem igazán érteném, mert ha örökbe lehet adni egy gyereket, tehát hogyha örökbe lehet fogadni egy gyereket, akkor a szülés 9 hónapjával nehezedik csak ez a kérdés. Hát ha valaki ezt önként vállalja, és azt mondja, hogy én segítek a rokonomnak, bárkinek, akkor én ebben
itt
nem
az
látok kérdés,
hogy ez etikai... Tehát sokan azt vitatják, hogy ez az önkéntesség mennyire önkéntes. Mekkora kényszer van, egy társadalmi kényszer van az egész történetben, mert ez az igazi kérdés.
85-ben, amikor az Egyesült Államokban volt egy eset ezzel kapcsolatban, ugye meglehetősen az elején teljesen szabályozatlan környezetben, ott a bíróság kimondta, hogy ahol akkora összeget kínálnak egy szegény sorból származó béranyának, mint amennyit kínáltak, akkor az nem minősül önkéntesnek.
De ez egy kicsit fonák helyzet, nem? Hogy tulajdonképpen az összeggel, tehát a túl nagy összeggel kényszerítünk valakit, noha az ellenszolgáltatás végül is akkor bőven, hogy úgy mondjam, honorálja az ő fáradozásait, hogyha ilyen csúnyára lefordítjuk az egészet, és ott tehát akkor mi az optimális? Tehát van erre ezek szerint egy optimális morális mérce, hogy mennyibe kerül az én testem ad abszurdum, vagy a testem időleges rendelkezésre bocsátása. Tehát ez, számomra egyébként ez volt a legmegdöbbentőbb, hogy lehet egy olyan felső plafon is, amit már kényszernek tekintünk.
Hát, hogyha most nézzük például a Kaliforniában, ott a béranya ezért a szolgáltatásért jelenleg olyan 30-35 ezer dollárt kap.
Értem,
és persze az eljárásnak vannak azért egyéb költségei is, ugye nem is biztos, hogy az első ciklus sikerült, tehát többször kell próbálkozni, úgy összességében 80 és 150 ezer dollár között van az egész.
Van olyan, ahol ez az eljárás, ez kvázi sikerdíjas? Tehát, hogy részletei...
Akkor nincs az a pénz, és az elég sok pénz.
Ez etika és morál.
Hát voltak éppen az asszisztált reprodukciós technikák közül ez a dajkanyaság és béranyaság a legvitatottabb az egész világon.
Igen, sok verzió van egyébként szerte. Egyébként az a kérdésem, hogy ki ilyenkor a gyerek? Mert ugye, amikor egy béranya, ugye... ott a saját testében, ha tetszik, növekszik egy kis élény, akkor tulajdonképpen az összes genetikai alap az nem az övé, hanem két ismeretlen másik emberi, egy férfi és nővé, sőt, kvázi mint egy ilyen műhelyben, most ugye fogalmazunk elegánsabban, műhelyben fejlődik, épül, növekszik egy gyerek. Akkor ki él az a gyerek? Mert ugye mégiscsak azokat a, hogy is mondjam, élettani segítségeket a nőtől kapja, a béranyától kapja, ami tulajdonképpen nem attól az anyától van, aki adja az alapot, tehát a petét, nem onnan van, hanem attól a nőtől kapja a táplálékot, ahogy tetszik a gyerek a gyarapodáshoz, ami természetesen nem a forrás.
Hát van olyan jogi megoldás, vagy olyan ország, amelyik ezt figyelembe veszi. Például, hogyha Németországot nézzük, nagyon szigorú a szabályozás, ugye egyáltalán a dajkanyaság, pláne a béranyaság az nem lehetséges, és egy sima, ugye közkeletű nevén Lombik Baby programban is csak házasságban élő nő vehet részt, és ezt ott a jogalkotó azzal indokolja, hogy egyedülálló nő ne vegyen részt az eljárásban, mert apa nélkül nőne fel a gyermek.
Uh-huh. A másik fontos kérdés szerintem az apa szerepe, tehát azért az is felbukkant itt gondolatilag, hogy akkor ki az apa, mennyire van köze a gyermekhez, nyilván ez akkor lehet inkább dilemma, amikor a béranya petesejtje is részt vesz a történetben. Tehát az erről mit mond a
ez a három legproblematikusabb dolog, mindig a férfi a problémás a dologban.
Igen, de most már itt a nő sem egyértelmű. Tehát ezzel
sőt, még a nőnél még lesz egy szempont, amit mondok.
El lehet választani, de a férfiak mindig rosszul járnak ebbe a történetben, mert az anyákat, vagy a béranyát, vagy aki a petesejtetet, azt valamilyen módon védik, vagy aki szüli, vagy akik örökbe fogadja. De a férfinél ott gondok vannak, hogyha örökbe akarja, vagy ő akarja megszerezni, mert mondjuk az anya vagy a lemond, vagy elválnak, akkor a férfi az, aki problémás ebben a helyzetben, és ő az, aki, ha jól emlékszem, ugye ott velük van a gond, hogy nem kaphatja
mi
meg.
Mi történik ilyenkor? Tehát mondjuk, hogyha a béranya szül egy gyermeket, de...
Hagyjuk a Zolit, hagyj válaszoljon.
Elválnak. A szülők, hát akkor mi történik?
Attól függ, hogy melyik ország jogi szabályozását nézzük.
De akkor itt néhány jellemzőt, ha tudom mondani.
Amerikai
tehát
példát...
általában, hogyha szabályozott keretek között történik, például Angliában, vagy az Egyesült Államokban, ott ugye a megbízó anya férje lesz az apa, vagy az élettársa lesz az apa, vagy akivel részt vesz ebben az egész eljárásban.
Érdekes. Egyébként én még visszautaznék még a nőkre, tehát pontosan azért, mert ugye, hogyha a béranya tulajdonképpen ő neveli a gyerekét, olyan még 9 hónapot be nem fut a kis magzat, de ha komplikáció támad, ugye a komplikációnak a forrása micsoda, mert a komplikációk itt ilyen szempontból szoktak belejátszani, értem ez alatt, hogy közben valamilyen fajta sérülést vagy esetbetegséget szerez. És mondjuk ennek a forrása nem feltétlenül magából a petéből, vagy esetleg a spermiumból származik, hanem lehet éppen a mamából következik, aki éppen kihordja. Tehát itt az a kérdésem éppen azért, hogy ki ilyenkor a súly, ki a felelősség. Hogy gondolkodnak ebben más országokban, és nálunk például? Hogy gondolkodnak erről a kedves vendégeim?
Ugye itt két eset van, az egyik a genetikai probléma, a másik pedig a terhesség alatti probléma, és ugye abból itt aztán már végképp megkavarodik mindenki.
Erről beszélek.
Hát ezt a kavarodást ugye megint csak a jog és az adott kultúra dönti el, hogy ő most melyik lesz a fontos.
Hát a jog szerintem valamilyen helyzetre egyfajta rendelkezés, tehát ilyen szempontból az igaz, a jog válasz egyfajta dologra, a jog egy eldöntött dolog, de ezt valamilyen módon megalapozza egy gyakorlat, tehát a jog mindig következmény szerintem valamilyen módon, és aztán keret.
De ezek szerint minden országban másképp, tehát ráadásul Európán belül is tulajdonképpen, pláne az USA-ban, pláne Izraelben. Tehát mondjuk ott egy nagyon érdekesen, ha jól tudom, teljesen legális formája van a béranyaság történetnek.
A dajkanyaság.
Vagy dajkanyaság történetének, és ott lélektanilag is komoly felkészülés van, és felkészítés van a felek számára.
Igen, csak mondjuk...
Ennek ellenére számomra egyébként ez egy izgalmas dolog és kérdés, hogy abban az esetben, amikor ott van a dajka anya és a szándékolt anya, és a tanulmány leírja azt részletesen, hogy együtt mennek a nőgyógyászhoz, együtt mennek a gondozásra, az egyik felet arra készítik föl, hogy érezze magát terhesnek, mikor nem terhes, a másik felet arra készítik lélektanilag, hogy érezze magát nem terhesnek, mikor terhes. Tehát ez azt gondolom, hogy már egy olyan fajta lélektani és morális abszurditás is, amiben én nehezen tájékozódom, segítsen ki.
Hát elég nehéz kérdés, mert külföldön történtek azért olyan esetek, amiről szó volt, hogy fogyatékosan született meg a gyermek, akkor a megbízó szülők nem akarták átvenni, akkor ugye ikerterhesség lett, két petélyű ikrek voltak, az egyik fiú lett a másik lány, de csak a fiút akarom, a lányt azt nem akarom. Uh-huh. Ugye ezekre a jognak kell akkor választ adni, hogy mi történjen ilyenkor, és mondjuk a külföldi esetek bizonyítják azt, legalábbis ahol elkezdték ezt a területet szabályozni, hogy akinek a szándéka a gyermekszületésre irányult, utána már nem mondhatja azt, hogy így vagy úgy nem kell a gyerek.
Akkor az ikerként, ugyanúgy, ikerként. Akkor hogyha fogyatékosként, akkor a kockázat az övé.
Így van. Így van.
Ez roppant izgalmas kérdés, mert ilyen szempontból visszaadja a felelősséget a másik oldalra is. Aha. De hát ez mindenütt így van, mert ez egy nagyon fontos kérdés morálisan is ebben az értelemben, hogy minden országban így van.
Hát általában, ahol szabályozzák a kérdést, ott-ott igen, ott igen. Tehát odáig már eljutottak, hogy ne lehessen így ilyen opcionális lehetőséget, hogy most kékszemű vagy szőkehajú, és nem úgy szeretnék, és nem az lett akkor inkább nem tartok rá
igényt.
Nem lehet így ilyen szinten áruvá alacsonyítani egy gyermeket.
Beszéljünk még a komplikációkról. Mi van, amikor egyben az egész eljárásban valaki meggondolja magát? Mert ez egész történet, ugye addig a szándékig, addig semmi gond, de amikor megtörténik a művelet, onnantól kezdve, hogy nincs leállás, de meggondolja magát, például nem adja oda a gyereket, van egy ilyen verzió. Vagy egy verzió, hogy mit tudom én, hogy eláll az egész, hogy neki ez nem kell, vagy mondjuk mit a sérült esetében. Ilyenkor hogy bánnak ezzel a kérdéssel, mert ez szemben minden mással, ez egy visszafordíthatatlan folyamat.
Eredeti állapotot nem lehet helyreállítani.
Ezért mondom,
tehát ezt kizárhatjuk a megoldások közül, ilyenkor
Mi a teendő?
Hát például Anglia úgy szabályozza ezt az egészet, hogy, hogy a dajkanya az mindvégig meggondolhatja magát, és
lehet,
a születés után is azt mondja, hogy ő meg szeretné tartani a gyermeket. Uh-huh. De ugye általában feltételként elő szokták azt is írni, és mondjuk Angliában is elő van ez írva feltételként, hogy legyen már saját gyermeke a dajkanyának, tehát hogy tudja, hogy mi az, hogy gyermekvállalás, hogy van már neki, ugye ismeri ezt az egész szituációt, mert a 80-as évek elején azért a kezdeti ugye problémák között azért felfelbukkantak azok, hogy nem volt saját gyermeke a dajkanyának vagy a béranyának, és utána meg akarta tartani, érthető módon kötődött ahhoz a, ahhoz a gyermekhez.
Thank you.